ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mind örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, s amely az útmutatónkban mára, ma estére ki van jelölve számunkra Lukács evangéliumának 3. fejezetében. Az első 6 verset a következőképpen, és majd mellé téve a szinoptikus evangéliumokból, a Máté evangéliumának 3. fejezetéből is fölolvasom ezt az ige szakaszt. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Judea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Traktontis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt, Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsajás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. És a Máté szerinti tudósításból pedig, szintén a 3. fejezet első versétől, azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Judea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Az év első napjaiban sorozatunk témái estéről estére az útmutatónk alapján Lukács írása szerinti evangéliumból lesz. Keresztelő János szolgálata előttünk lesz az első 3 napban, és láthatjuk, hogy Lukács mennyire komolyan vette az evangélista szolgálatát, beteljesítette azt, amit írt az evangélium elején, idézem az első fejezet, első 4 versét. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Tehát Lukács a maga alaposságával, részletességével leírja a keresztelő János fellépésének idejét, az olvasó el tudja helyezni a történelmi időszallagon, be tudja határolni, hogy milyen történelmi és személyi környezetben hirdette a megtérés az életrendezés lehetőségét. Beteljesedni látszik a profécia, Ézsaiás minden egyes szava, amikor a fogságban levők számára meghirdette az örömhírt, ugye Ézsaiás proféta könyvének 40. fejezetére utalít Lukács is, meg Máté is. Ézsaiás szava már kiáltás volt a pusztában, már akkor kiáltás volt a pusztában, de az igazán kiáltó, előkészítő szó keresztelő János szava lett, amikor Jézus előhírnökeként készítette az Úr útját. Olyan nagyfokú messiás váradalom volt akkor az emberekben, hogy szomjaztak az emberek a messiási hír után. Pusztává lett az emberek élete, sivárság volt a jellemző, és ebben a lelki kopárságban, lelki szárazságban élő vízként hatott keresztelő Jánosnak a szava, a Krisztusra mutató kiáltó szó. Az emberek terméketlen, kietlen szívében hatott ez a kiáltás. Olyan szépen kiegészítik egymást az evangéliumok, érdemes megnézni az evangéliumokat. János is egyébként az első fejezet 6. versétől beszél keresztelő Jánosról, keresztelő János bizonságtételéről, és olyan szépen kiegészítik egymást az evangéliumok, amikor Lukásnál olvashatjuk elsősorban a történelmi beágyózódást, aztán Máténál szintén utal a profécia beteljesedésére Ézsaiásnál, és hozzáteszi, hogy megvallották bűneiket, és a keresztségben részesültek, vagy Jánosról, aki Jánosról, mint bizonságtevőről beszél, aki Krisztusról tesz bizonságot. És ebben a váradalomban, ahogy Pál apostol fogalmaz a Galatákhoz írott levél 4. fejezetének 4. versében, de amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Tehát erről az idők teljességéről beszélt, amikor Isten úgy látta, amikor Isten elkészítette a pillanatot, a helyet, amikor készen lett minden, Isten akkor elküldte az ő fiát a megfelelő időben és a megfelelő pillanatban. Megtérésre, életrendezésre hívta keresztelő János az embereket. A megtérésre hívó szava és az eljövendő messiásról szóló igéje az utolsó Izraelnek adott profécia, amelyre Jézus eljövetele a beteljesedés. Olyan érdekesen mutatja be a zsidó történetíró Josephus Flavius keresztelő Jánost, idézem az ő szavait, nemes férfiú volt, aki a zsidókat arra szorította, az erény gyakorolják egymás iránt igazságosságot és Isten iránt kegyességet tanúsítván. Mivel az emberek tömegesen keresték őt fel, és szerfölött gyönyörködtek beszédeiben, azért Heródes félve, hogy beszédeinek oly hatalmas, meggyőző ereje, mert szemmel láthatólag mindnyájan hallandók voltak utasítása szerint cselekedni, még lázadásra vezet, jobbnak látta őt eltenni lábalól, mielőtt a felfordulás bekövetkezett. És az a vízhang, amely igéjére támadt, nem némult el akkor sem, amikor életét vértanúsággal fejezte be. Tehát János a népet megtérésre hívja, a magyar megtérés szó azonban nem fejezi ki azt, amit János mondott. A megfelelő görög szó eredeti értelme szerint annyit jelent, mint érzület megváltozása, vagy lecsiszoltabb formában megbánás. Eszerint a keresztelő János azt a követelést állítja fel, hogy Izrael változtassa meg egész gondolkodás módját, bánja meg viselkedését és legyen más. Azonban ez az értelem sem fedi teljesen a keresztelő János eredeti igéjét, az a szó tudnik, amelyet János használt, és amelyet mi az evangélista nyomán megtérésnek fordítunk, annyit tesz, mint visszafordulás, idéztem Karner Károlytól. A keresztelő János arra hívja fel Izraelt, hogy forduljon vissza Istenhez arról az útról, amelyen jár. És mindenek előtt tehát az Istenhez való viszonynak kell megváltoznia. Ez azután természetszerűleg vonja magával az érzület és a gondolkodás, az élet folytatás megváltozását is. És amikor a reformáció 500. évébe léptünk, akkor itt is arra kell a hangsúlyt fektetnünk, hogy vissza kellene térnünk az első szeretethez. Legfontosabb lenne a Szentírás teljes és elsődleges, mindenél feljebb való tekintélye még akkor is, ha az adott korszellem, ha különböző irányzatok másmere szeretnék terelni az egyházat, vagy éppen belülről szeretnék befolyásolni a Szentírásban meglátott lelki dolgokat. Olyan szomorúan olvastam az elmúlt hónapban egy bibliaórai beszámolót, amikor is egy leszbikus nőt és egy meleg fiatal férfit hívott meg egy evangélikus lelkész egy gyülekezetbe, és mindenről beszéltek, csak pont arról nem, hogy a Szentírás mit tanít ebben a kérdésben. Idézem a cikket számomra mélységesen nagy problémát és fájdalmat jelentő mondatát, ezt egy gyülekezeti tag mondta. Szóba került még, hogy a heteroság és melegség nem tanult viselkedés, így azt akarattal változtatni sem lehet, és a szeretet mindennél fontosabb. Az egyik hívő vetette fel, hogy manapság a Biblia alapján már a melegséget sem lehet bűnnek tekinteni, el kellene oda jutni, hogy természetes. Szóval reformáció 500. éve ide, reformáció 500. éve oda, Kiáltó szó kell, hogy legyen ma, 2017-ben, hogy a bűn ne legyen természetes. Ne az igét igazítsuk magunkhoz, ne az igét magyarázzuk úgy, hogy az nekünk jó legyen, hanem igazítsuk az életünket az igéhez, és magyarázzuk és értsük az igét úgy, hogy abból életújulás, bűnbánat, megtérés és új élet fakadjon. Ha ez történik, akkor lehet beszélni a reformációról, és emlékezhetünk meg méltán a reformációban történtekről. Keresztelő János is Jézus azon programját hirdette meg, hogy tartsatok bűnbánatot és térjetek meg. Forduljatok vissza, mert az ellenkező irányba mentek, és ezzel az élettel még inkább eltávolodtok az Úrtól. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, vetkezzétek le a régi életet, az óembert, és újuljatok meg. És ennek a programnak a meghirdetése volt Keresztelő János idejében, ez volt az a kiáltó szó a pusztában, ez a kiáltó szó volt Luther idejében, amikor felemelte a szavát azon visszaélések, istentelenségek ellen, amelyekből meg kellett térni az akkori embereknek, és ma is egyházunkban, ebben a világban ilyen kiáltó szóra van szükség. És szomorú az, amikor szégyeljük a megtérésre hívó szót, olyan szomorú, amikor szégyeljük a Szentírásnak a tekintélyét, olyan szomorú, amikor nem merjük fölvállalni azt, amit az ige mond. Amikor arra szeretnének rávenni, és sokan asszisztálnak ehhez belülről, hogy valamit nem lehet bűnnek tekinteni, ha el kell jutni, hogy természetes legyen, akkor kiáltó szóként még inkább hirdessük az igét, még inkább hirdessük a megtérésre, a bűnbánatra hívó szót. Vegyük észre, hogy annyira elvilágiasodott az egyház, hogy ezért vált teljesen erőtlenni. És lehet arról beszélni, hogy a statisztikák, a számok mit mutatnak. De egyikünk sem jutott el még odáig, hogy nem lehet, hogy az a probléma, hogy elvilágiasodott. Az egyház is, meg a gyülekezetek is. Spurgeonnek a szavai jutnak eszembe, aki egyszer azt írta, hogy az egyháznak azért van olyan gyenge hatása a világra, mert a világnak olyan nagy hatása van az egyházra. És tudjátok, ezt a 19. században írta. Akkor föl lehet tenni a kérdést, mit írna most? Mit írna most? Mit írna most a gyülekezetekről? Mit írna most az egyházról? Vagy olyan megrendítő, amit Moody írt le, egyszer idézem. Néhány évvel ezelőtt megkérdezte tőlem egy ember, Moody úr, most, hogy megtértem, szükséges, hogy szakítsak a világgal? Azt feleltem, nem, egyáltalán nem szükséges a világgal szakítania. Ha valóban Isten fiáról tanúskodik az élete, akkor a világ fog önnel nagyon hamarosan szakítani, mert az ilyeneket a világ nem szívleli. Szóval értétek, drága testvérek, hogy akkor, amikor a kiáltó szóról beszélünk, akkor nem egy ilyen romantikus érzületet szeretnénk a gyülekezetek elé tárni, hanem egy olyan kiáltó szó, hogy végre szakítsunk a világgal, a világi élettel és a világi modorral. Hanem oda kellene szállni az életünket teljesen. Nem szabadna, hogy a világ hatással legyen az egyházra, az egyház gondolkodására, az egyház dogmatikájára, az egyház etikájára, a gyülekezeti életre. Hanem olyan jó lenne, hogyha mi tudnánk hatást gyakorolni a világra. Hogy nem kellene így élni. És olyan jó lenne, hogyha kiáltó szóként tudnánk hirdetni ezt, drága testvérek. Mert a kiáltó szó azt jelenti, hogy felemelni valami olyan dolog ellen a szavunkat, ami nem krisztusi. Ha nincs a te életedben semmi krisztusi, akkor engedd, hogy fölemeljük a szavunkat, érted. Nem ellened, hanem érted, emeljük fel. Azt szeretnénk, ha életedben minél több krisztusi lenne. Keresztelő János erről beszélt, és azért volt olyan kemény, hogy megrendítse a hallgatóságot, mert a szeretet kenetével úgy el tudjuk kendőzni a bűnöket, hogy az csak csuda. Hát itt ez a szerencsétlen gyülekezeti tag is. Akkor leírja, hogy a hívő testvér. És akkor a szeretet a legfontosabb. Látjátok, erről van szó. Ez a szomorú. Hogy úgy gondoljuk, hogy a szeretettel mindent el lehet kendőzni. Hát éppen Keresztelő János fellépésében, szolgálatában, kiáltó szavában az volt a szeretet, hogy nem akarta, hogy ezek az emberek elvesztenek, hanem azt akarta, hogy megtérjenek és éljenek. Mint ahogy mekkora szeretet van abban az ezékieli mondatban, hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Olyan fontossá vált az elmúlt időszakban számomra ez az ige, hogy ő nem akarja a bűnös ember halálát. Hát ez a szeretet. Nem az a szeretet, hogy hát kendőzzük el valahogy. A gazdag ifjú történetében is Jézus nem akarta elkendőzni azt, amit a gazdag ifjú el akart kendőzni. És aztán elkendőzte, mert ő elment Jézustól. Olyan szomorú, amikor a szeretetről beszélünk, és azt gondoljuk, hogy a szeretet az az lesz, hogy szemet hunyunk dolgok felett. Ez nem szeretet. Sőt, ez irgalmatlanság és szeretetlenség. Ez a legnagyobb szeretetlenség. Mint ahogy szeretetlenség azt mondani egy váltóba szorult lábú embernek, hogy ne aggódja, nem 200-al jön a vonat, hanem csak 90-nel. Értitek, drága testvérek, mekkora szeretetlenség és irgalmatlanság? Ahelyett, hogy kitépnék annak az embernek a lábát, ha kell, akkor törjön el a lába. De ez a szeretet, ez az életmentő szeretet, ez az a kiáltó szó a pusztában, abban a terméketlen szívben, ami van ebben a világban. Igen, drága testvérek, sokszor megrendítően kell beszélni a ma emberéhez, hogy bele rendüljön, hogy nincs benne semmi krisztusi. Semmi krisztusi nincs benne. Hogy keresztelő János is azt mondta, a fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kiválgatik és tűzre vettetik. A Krisztus nélküli életnek, tudjátok, ez lesz a vége. Ez lesz a vége. Hát ezt egyikünk sem akarja. Nem akarta János sem, nem akarja Krisztus sem, nem akarta Luther sem, és ma 2017. január 2-án nem akarom én sem. Ezért engedjétek meg, hogy kiáltó szóként emeljük fel a hangunkat és a szavunkat, mi lelkipásztorok, hogy ne legyen rád hatással a világ, hanem te legyél hatással a világra. Ne legyen természetes számodra az, ami a világban természetes, hanem merd azt mondani a magad életében is, hogy ez bűn, és engedd, hogy Jézus megítélje azt te benned is. Testvérek, higgyétek el, hogy a bűnnel szemben nem lehetünk szemérmesek. Nem lehet. Nem lehetünk. A bűnnel szemben nyíltan föl kell vállalni, hogy itt van az én életem. Leteszem az én életemet. Megvallom azokat a dolgokat. Ne legyünk szemérmesek. Ne legyünk. Az egyházban is mindig az munkálta az ébredést, amikor a bűnöket elkezdték megvallani. Nem olyan régen egy prédikációt hallgattam, és abban a prédikációban az igehirdető utalt, hogy Németországban egy ébredési időszakban úgy indult el az ébredés, hogy lelkipásztorok együtt voltak, úgy, mint nálunk az LMK, egy ilyen lelkészi munkaközösség. Az igét tanulmányozták, és egyik, másik, harmadik, negyedik lelkipásztor bűnbánatra jutott, és ott megvallotta a bűneit a lelkész társai előtt. És aztán megtértek, megújult az életük, és aztán ez hatott a gyülekezeteikre. És így lett ébredés, így indult el az ébredés. Vagy annyira emlékszem, Schréter Feri bácsinak az élete olyan nagy hatással volt, és van a mai napig rám. És annyira emlékszem, hogy Schréter Feri bácsit meghívták egy piciny faluban, akkor már, vagy akkor még a budavári gyülekezetben szolgált. Ugye a budavári gyülekezetben szolgálni az presztízs volt az egyházban. Még ma is presztízs, sajnos presztízs. És amikor meghívták őt egy picinke faluba igét hirdetni, mert akkor már az ébredés időszaka elindult ott a 40-es évek elején, a vonaton zögykölődve azon gondolkodott, hogy ő a budavári lelkész mit mond ezeknek az egyszerű paraszt embereknek? Mit fog mondani? Hát ő egy budavári lelkész, akinek presztízse van, most elmegy egy ilyen picinke faluba, és akkor néhány embernek majd ott fog igét hirdetni, nem is fogják érteni. És amikor ezen gondolkodott, megérkezett, és Isten úgy összetörte, amíg az állomásról a parókiára ért, úgy összetörte Isten, hogy mit képzelsz a magadról? Hogy ki vagy te? És összetörve ment föl a szószékre Schréter Feri bácsi, és az ige hirdetését azzal kezdte, hogy bocsánatot kért a falubeliektől, bocsánatot kért azoktól az emberektől, megvallotta, hogy ezekkel a gondolatokkal utazott a vonaton, és megvallotta a bűnét a gyülekezetnek. És tudjátok, ez olyan nagy hatással volt a gyülekezetre, hogy a lelkész bűnbánatot tartott, hogy megvallotta a bűneit, és aztán egész héten ott prédikál, de azon az estén, amikor ez megtörtént, akkor a gyülekezeti hívek hazamentek, elkezdtek magukba szállni, és aztán jártak házról házra, késő éjszakában vagy hajnalig, és bocsánatot kértek a szomszédaitól, a rokonaitól, a falubeliektől. És így indult el abban a faluban az ébredés, hogy bűnbánatot tartottak. És higgyétek el, drága testvérek, hogy lehet itt a statisztikákról beszélni az egyházban, meg a romló statisztikákról, lehet sok mindenről beszélni, de addig, ameddig nem valljuk meg a bűneinket, addig, ameddig ez a kiáltó szó nem fog hangozni az egyházban, addig nem lesz itt semmi ebben az egyházban. Semmi. És lehet itt nagy csinadatra, bocsánatot kérek, nyilván nem bántó szándékkal, csak érezzük a kontrasztját, lehet itt nagy csinadatrát ünnepelni reformációt, meg kiszegezni jelképesen a 95 tételt, meg fel lehet újítani a wittenbergi vártemplomot, és sok mindent lehet csinálni. Mi is programok sorozatát elindíthatjuk, de drága testvérek, hogyha nincsen kiáltó szó a pusztában, ha nincsen megtérésre hívás, akkor semmit nem fog érni. Semmit. És akkor eltelik október 31-e, másnap november 1-e, és azt látjuk, hogy semmi változás nem fog történni. És aztán átlépjük 2017-et, és 2018. január 1-én ugyanarra a megállapításra fogunk jutni, hogy csökken az egyház. Miért? Mert nincsen kiáltó szó a pusztában, mert nincsen megtérésre hívás, nincsen bűnbánat, bűnvallás, bűnfelismerés, hanem szemérmeskedünk a bűneink felett. Igen, drága testvérek, és ezért tényleg engedjétek meg, hogy erről őszintén beszéljek. De jó lenne, ha megvalósulna az, amiről Máté írt az evangéliumokban. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem egész Júdea is, a Jordán egész környéke is, amikor megvallották bűneiket. De jó lenne, ha a nyíregyháziak leborulnának a mindenható és fenséges előtt, és bűnöket megvalva új életet nyernének. De jó lenne, ha én is nap mint nap oda tudnék borulni az Úr elé, bűnbánatot tartva, megvalva bűneimet, vágynék az újulásra. De jó lenne, ha lelkipásztorok, felügyelők, presbiterek, gyülekezeti tagok meghallanák ezt a kiáltó szót a pusztában. És akik pedig átadták már az életüket, de jó lenne, vágynának az újulásra és vágynának a szolgálatra. De jó lenne, ha a nyíregyháziak kiáltó szóként hirdetnék a megtérésre hívást, és a kietlen, sivár, terméketlen szívek olyanok lennének, mint a folyó mellé ültetett fa. Tudjátok, ebben a sivár, terméketlen szívben, amikor az ige belehullik, és amikor nem szemérmeskedik a bűnei felett, hanem lemeri tenni, megmeri vallani, akkor tényleg olyan lesz, mint a folyó mellé ültetett fa. Sajnos nincs, vagy nem volt időm rá, próbáltam egy kivetítéssel különböző képeket kigyűjteni, már ki is gyűjtöttem, csak már nem volt időm ezt PowerPointba elkészíteni. De olyan jó volt látni egy képet, amin a képnek az egyik fele teljesen elsivatagosodott, repedezett a föld, és aztán a képnek a másik fele, az pedig egy gyönyörű, szép füves terület. Ugyanazt csinálták meg, nyilván Photoshoppal, de ugyanaz volt. Gyönyörű, szép zöldelő rét. És aztán, ahol a kép ketté válik, ott pedig egy alak megy, és mintha beszélne, mintha prédikálna, mintha hirdetne valamit. Tudjátok, ez lesz, ahol a kiáltó szót meghallják. Ahol felébredt szívek lesznek, ott a terméketlen, sivár szívből zöldelő szív lesz. És amiről a zsoltáros, vagy éppen a próféta beszél, hogy olyan lesz, mint a folyó mellé ültetett fa. Igen, drága gyülekezet, kedves testvérek, kiáltó szó a pusztában. De jó lenne ezt meghallani, és de jó lenne oda tenni az életünket. Hogy ami Isten előtt nem kedves, azt mernénk felszínre hozni, mernénk letenni, és mernénk döntéseket hozni, hogy a döntéseinket is Jézus Krisztus hatná át. Drága gyülekezet, kedves testvérek, erre van ma is szükség. 2017, reformáció 500. évében. Erre van szükség, hogy ezt a kiáltószót meghalljuk, és rádöbbenjünk arra, hogy nekünk kell, a gyülekezetnek, az egyháznak kell hatással lenni a világra. De addig, ameddig a világ van a hatással az egyházra, addig azt látjuk, aminek a szemtanúi is lehetünk ebben az életben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a Te szavadért, hálásak vagyunk a Te előfutárodért, Keresztelő Jánosért. Köszönjük, hogy a profécia beteljesedése benne is megmutatkozott, hogy Te készítetted a Te fiadnak az eljövetelét, és Urunk, hálásak vagyunk, hogy Te mindent előkészítettél, hogy nem ejtettél sehol sem hibát, hanem minden tökéletesen a Te terved szerint valósult meg. És hogy János engedelmességben élt, és aztán ez a János kiáltó szóként hirdette a bűnbánatot, a megtérésre hívást, dörgedelmes prédikációjával rámutatott arra, hogy azoknak, akiknek az élete nem gyümölcstermű, az kivágattatik és tűzre dobatik. Köszönjük ezt a megrendítő prédikációt, és adorunk, hogy ez a megrendítő ige hirdetés az legyen hatással a mi életünkre. Hogy valóban mindazt, amit rendeznünk kell, azt rendezzük. És Urunk, bocsásd meg, hogyha szerettük volna az igét igazítani magunkhoz. És bocsásd meg, Urunk, hogy ami nem természetes, azt természetesé szerettük volna tenni. Urunk, kérünk, hogy legyen kiáltó szó, ami szívünkben a Te szavad, kiálts bele, és fordíts vissza, téríts vissza arról a helytelen útról, amin járunk. És adorunk, hogy minél több Krisztusi legyen bennünk, a szavainkban és az életünkben. És Urunk, oly sok minden van a szívünkön, de a tőle tanult imádságban még mindezt hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Drága gyülekezet, végezetül pedig helyetekről fennállva vegyétek az Úr áldását. Istenek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd és adjon neked békességet.